Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szentatyám, tartsd meg őket a te neved által, melyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, melyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Ez az imádság Jézus ajkáról közvetlenül az ő ítéletre menetele előtt, az ő elfogatása előtt történt. Nagyon érdekes, hogy mennyi lelki töltéssel, milyen gazdagon adja vissza János ennek az imádságnak szinte a teljes szövegét. Ugyanakkor ez az imádság betekintést nyer abba, hogy mennyire volt mélységes Jézusnak az atyával való kapcsolata. A héten arról beszélgettünk, hogy az elhívásunk, a küldetésünk különböző személyek példáján keresztül hogyan működik, hogy van az, hogy Isten kiválaszt embereket, elkülöníti őket, megáldja őket, felkészíti őket, megsokasítja az erejüket, és utána elvégeznek egy olyan munkát, amire csak ők képesek. Most pedig azt láthatjuk, hogy Jézus hogyan számol el az atyával, akitől ő a küldetését kapta. Jézusnak már csak egy kicsi híja annak, hogy teljesen betöltse azt a küldetést, amit Isten elkészített számára. Nézzünk bele ebbe az imádságba egy kicsit mélyebben, és fejtsük meg ennek a titkait, legyenek a miéink, azok az ígéretek, azok a csodák, amelyeket itt elkészített, és ezzel is meg akarta gazdagítani mindnyájunk hitét és életét. Jézus előtt teljesen nyilvánvaló az, hogy milyen órák következnek rá. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, ahogyan a fiú is, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Biztos vagyok benne, hogy Jézus tisztában volt azzal, hogy ezzel az eljött az órával milyen óra következik rá, és milyen órák. Gyakorlatilag az elkövetkező 24 órában a legrettenetesebb szenvedéseken megy keresztül, amin ember valaha átmehetett. Ugyanakkor nyilvánvalóvá teszi Jézus azt is, hogy milyen hatalommal teszi ezt. Ugye, amikor megkérdezték őt az írástudók, hogy milyen hatalommal teszed azt, amit teszel, akkor őket nem méltatta válaszra. De itt nyilvánvaló, a tanítványainak nyilvánvalóvá teszi, hogy ez az a hatalom, amivel ő, azaz Isten fölruházta őt. Így van hatalma fölvenni az életét, és így van hatalma letenni az ő életét. És ez a hatalom, ez nem csak a saját életére vonatkozik, hanem az összes halandó felett, minden halandó felett. És emlékezzünk vissza, Jeremiásnál azzal kezdtük, hogy Isten úgy küldi el a küldetésébe, hogy királyok felett való és népek felett való hatalomra küldte őt el. Pedig Jeremiás csak Isten igéjét szólta. És itt van Jézus, aki nem csak hogy szólta Isten igéjét, hanem az ő hatalmával cselekedett is. És előttünk vannak azok az evangéliumi történetek, amikor az adott pillanatban lecsendesítette a vihart a tengeren, amikor odament egy vakemberhez és visszaadta a látását, amikor a halott fiú anyjának visszaadta az ő gyermekét, és így tovább. Jézus valóban bizonyságot tett, hogy ezt a hatalmat Istentől kapta, és ez a hatalom Istenre mutat vissza. Annak a hatalomnak az eredőjére, ahonnan ez származik. De azzal folytatja, hogy az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Azaz, hogy Isten nem csak úgy valakit bízott meg azzal, hogy most az ő hatalmával bebizonyítsa az ő erejét és nagyságát, hanem Jézus Krisztus megváltói küldetéséhez adta ezeket a hatalmakat, olyan hatalmat, amit soha azelőtt senki más. Egyszer érdemes volna végig tanulmányoznunk, hogy voltak kifejezetten olyan messiási jelek, amelyek csak Jézus gyógyításával, csak Jézus messiási küldetésével fértek össze. Az, hogy a vakon születettnek visszaadja a szeme világát, ilyen elképzelhetetlen volt, de a leprásnak a gyógyulása is elképzelhetetlen volt, isteni csoda nélkül. Jézus pedig itt arról beszél, hogy ez nem csak arra vonatkozik ez a hatalom, hogy a bűnnek a fogságából kiszabadítsa az embert és a bűn következményeiből, mert hiszen amiket az előbb láttunk, vagy amit az előbb felsoroltam, azok mind ennek a következményei, hanem még egyet, az örök életet, amit az ember elveszített az Édenben, amikor a bűnt elkövette Isten ellen, és az egész világ a bűnnek a fogja lett. Nagyon ennek a bensőséges viszonynak van egy olyan megfogalmazódása is, amit a mi kegyességi gyakorlatunkban viszonylag keveset teszünk. Itt Jézus szinte folyamatosan dicsőíti az atyát, és a dicsőségről beszél. Arról beszél, hogy kicsoda Isten, ki az ő hatalma, kinek látja őt, milyen hatalmas, és láthatjuk azt a tiszteletet is, amivel fordul iránta. Ezt is meg kell tanulnunk az ő imádságából. amikor így folytatja, én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ meglett. Mielőtt még a világ lett. Itt nem csak, hogy ezt a dicsőítést teszi nyilvánvalóvá, hogy kicsoda Isten és kicsoda ő, hanem arról is vall Jézus, hogy ő előbb volt, mint a teremtett világ. Számomra egy kicsit ez olyan, mint ahogyan egy életmentő csomagot az ember elhelyez az autójában, nem csak azért, mert a Kressz ezt előírja, hanem azért, mert bármikor adódhat olyan, ami ennek a felhasználására szükséget adhat. Isten mielőtt a világot megteremtette, tudta, hogy ez együtt járhat azzal, hogy ebbe a világba beköltözik a bűn, mert van ellensége ennek a világnak, már azelőtt elkészítette Jézust. Már azelőtt tudta, hogy ha kell, akkor őt be lehet küldeni ebbe a világba, és el fogja végezni azt a munkát, amivel megszabadít bennünket. És Jézus itt valóban el is számol lefelől, azt mondja, hogy mindazt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem, elvégeztem. Igazából akkor végezte el, amikor a keresztről, és itt érdekes, hogy tegnap este el is hangzott ez, ugye még zenei nyelven is, hogy elvégeztetett. Amikor Jézus kiadja a lelkét, visszaadja az atyának, akkor történt meg ez egy történelmi pontban, és onnantól kezdve egy új világszámítás, világidőszámítás kezdődik. Aztán utána ez az imádság beszél arról, hogy hogyan történik ez a munka, mi történt a világban, illetve hogy kik azok, akik erre vevők. Arról beszél, hogy kijelentettem a nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Ezek szerint Jézusnak a kijelentését nem mindenki hallja meg. És nagyon érezzük megtisztelve magunkat, hogyha ezekből a kijelentésekből valami eljutott hozzánk, hogyha eljutott a szívünkig. Azt mondja, hogy nem csak, hogy meghallották, hanem ők azok, akik megtartották a te igédet. Azaz nem csak passzív hallgatói voltak ennek, hanem ki is próbálták. És emlékezzünk vissza azokra a tanítványokra, akiket Jézus egyszer 12-t, egyszer 72-t kiküldött. Ők komolyan vették azt, hogy ők Jézus küldetésében járnak. És megtapasztalták, hogy milyen az Isten hatalma által fölkentként tovább menni, hirdetni az Isten igéjét, és látni azokat a csodákat, amelyeket rajtuk keresztül végzett el az Isten ereje. Aztán úgy beszél róluk Jézus, hogy most tudják azok, akiket kiválasztottak, mármint, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban fölismerték, hogy te tőled jöttem. Elhitték, hogy te küldtél engem. Ez azt jelenti, és ez a mai keresztény életünkben is egy nagyon fontos támpont, hogy Isten igéjének az ismerete nélkül nem lehet közelebb jutni Istenhez. Ahhoz, hogy mi igazán mélyre hatoljunk az Istennel való közösségünkben, ahhoz az ő igéjével rendszeresen kell találkoznunk. Nem elég a reggeli csendesség, nem elég az, amit egy-egy prédikációban hallunk az Isten tiszteleten, hanem törekednünk kell annak a minél mélyebb megismerésére, mert itt Jézus arról beszél, hogy az ő beszéde az, ami elvégzi ezeket a munkákat. Bocsánat a profán hasonlatért, mert itt valamelyik nap baleset érte Mártinak a pulóverét, egy gyönyörű sárga pulóver, amire egy teljesen lilás-zöldes színű melléktermék pottyant, és a Venice Oxy 6 óra alatt kitisztította. Én azt gondolom, hogy ha az Isten igéjét mi befogadjuk, akkor ennek ugyanígy van hatása. Nem azonnal szintelenedett el a folt, hanem kellett neki egy idő, amíg átjárja mélységében, amíg végbe megy az a vegyi folyamat, ami megszabadította ezt a ruhadarabot ettől a folttól. De higgyük el, hogy ha mi kitesszük magunkat rendszeresen az Isten igéjének, akkor ugyanezt a hatást fogja nálunk elérni. a szívünkben elkezd hatni ennek a valósága, elkezd izgatni bennünket az igazsága, elkezd izgatni bennünket arra, hogy próbáljuk ki, cselekedjük meg, vagy ne cselekedjünk valamit, amire Isten igéje ezt mondja. És meg fogjuk tapasztalni ennek a valódiságát, és ebben megerősödik a hitünk, az Istenben való bizalmunk. Így hat, így munkálkodik az Isten igéje. De Jézus folytatja. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém. És megdicsőítettem ő bennük. Itt nem kisebb dolgot árul el Jézus rólunk, keresztényekről, azokról, akik őket követjük, hogy Isten, mint egy átadott bennünket, mi az ő tulajdona vagyunk, tulajdonba vett bennünket, leltári jegyzékben vagyunk, és mindegyikünk, sőt, valahol azt mondja, hogy a hajszálaink is egyenként számon vannak tartva. Nekünk olyan Krisztusunk van, aki folyamatosan figyel ránk, tudja azt, hogy mik a szükségleteink, tudja azt, hogy abban a küldetésben, amiben elhelyezett bennünket, mire lesz szükségünk, hol erőre, hol kitartásra, hol bátorításra, hol arra, hogy egy picit visszafogjon bennünket, mert nagyon nagy bennünk a tűz, hol pedig arra, hogy álljuk az ütéseket, amelyeket el kell szenvednünk. Mert nekünk olyan gondviselő és szerető Krisztusunk van, akinek fontosak a rábízottak. A másik nagyon fontos üzenete ennek a mondatnak, hogy Jézus folyamatosan könyörög értünk. Itt tegnap már mondtam nektek valamit abból, hogy hogyan tapasztaltuk mi a személyes életünkben azt, amikor mások könyörögtek értünk. De higgyük el, hogy Jézus számára ugyanez zajlik, ő ugyanígy könyörög értünk az Atyánál, amikor szenvedünk, amikor egyedül érezzük magunkat, amikor kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, ezeket a helyzeteket ő jól ismeri, és könyörög az Atyánál értünk, hogy mi ki tudjuk állni ezeket a próbákat, ezeket a kísértéseket, ahogyan ezen a héten már volt erről szó. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, melyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Azt mondja Jézus, hogy ő eltávozik innen. Ez az imádság nem csak Istenhez szól, hanem, mint egy a tanítványok, az ő barátai füle hallatára jelenti ki azt, hogy íme, én most elmegyek ebből a világból. Itt valamelyik nap elmondtam, hogy Jézus életében az volt a nehéz a körülötte levők számára, hogy csak bizonyos pontokon lehetett vele találkozni. Amikor ő kivonult a világból, akkor a fizikai kapcsolódás, a fizikai találkozás gyakorlatilag lehetetlenné vált mindenki számára. Ugyanakkor a kereszténység legnagyobb gazdagsága az, hogy nekünk egy feltámadott Krisztusunk van, aki most is itt van közöttünk, abban a lelki testben, amiben ő feltámadt. És innentől kezdve mindannyiunk számára idézőjelben rendelkezésre áll, megszólítható, gyakorolható vele ez a közösség. Jézus elment ebből a világból, fizikailag nincsen a testi, kézzel fogható Krisztus közöttünk, mert visszament az Atyához, de ő jelen van ebben a megújult, feltámadt testében, elérhető számunkra. Ugyanakkor itt maradtunk mi, akik az ő fizikai létét idézőjelben folytatjuk. Most rajtunk van a sor. Mi, akik megismertük az ő üzenetét, és Isten elkezdett a mi szívünkben munkálkodni, és elkezdte átalakítani az életünket, az a kívánsága, hogy mi meg tovább folytassuk és megvalósítsuk azt a küldetést, amit ő elkezdett. Az Isten országa bennünk valósul meg. A mi átalakult, meggazdagodott új életünk az, ami a világ számára az a kihívás, amiről itt Jézus beszél. Azt mondja, hogy a világ nem ismeri ezt, nem ismeri az egységet, nem ismeri a békességet, nem ismeri az örömöt, ahogy majd ebből az imádságból később kiderül. De mi, akiket Isten megszabadított a bűnökből, és a vele való közösségre elhívott, mi vagyunk azok, akik hordozzuk ezeket a javakat, ezeket a csodálatos és minden ember számára kívánatos dolgokat, és éppen ezért ez a mi küldetésünk, hogy folytassuk a Jézus küldetését. De ezért Jézus külön könyörög, hogy Isten tartson meg bennünket ebben, hogy ne kívánjunk mi más üzenetet hordozni, ne kívánjunk mi más úton járni, ne próbáljunk meg a saját útjainkon járni, hanem megmaradhassunk abban a küldetésben, amit ő elkészített számunkra. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Valóban nagyon nagy szeretettel gondoskodott a tanítványokról. Emlékezzünk vissza, hogy akár éheztek, megelégítette őket, akár adót kellett fizetni, idézőjelbe kifizette helyettük. Tegnap meséltem arról a halról, aminek a szájában ott volt a két stárter, amit a templomadóként kellett kifizetni. De amikor viharba kerültek a tengeren, akkor is ott volt Jézus, és megőrizte őket attól, hogy ahogy ők mondták, hogy elvesztenek. Egyetlen egy valaki kárhozott el, a kárhozat fia, Júdás volt az, aki azért, hogy beteljesedjék az írás, nem részesült ebben a megtartásban. Nagyon érdekes, hogy ez a kijelentés már megelőzi Jézus elfogását. Nagy valószínűséggel Júdás már nem volt jelen ennél az imádságnál. Szomorú történet az ő története. Ugyanakkor el kell fogadnunk, hogy így kellett beteljesedni az írásnak. Több ilyet is mond Jézus, amikor Jánossal találkozik, amikor megkeresztelkedik, akkor is arra hivatkozik, ez az, ami végül is térdre kényszeríti keresztelő Jánost, mikor azt mondja, hogy így kell, hogy beteljesedjék mindaz, amit felőlünk megírtak. Hiszen ez Isten akarata. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam a te igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem e világból valók, mert mint ahogy én sem vagyok e világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Itt megint az igéről van szó, mégpedig arról, hogy Jézus kijelentette egészen mindannyiunk számára magát, hogy ő kicsoda, mi az Úr atyával való viszonya, mi az ő küldetése, és így tovább. Amit viszont a szívünkre szeretne madzagolni, azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, nem úgy akar bennünket Jézus megőrizni, hogy egy búra alá zár bennünket, ami a világ számára megközelíthetetlen, hanem azt mondja, hogy azok között a körülmények között, ahova ő elhelyezett, ott akar bennünket megőrizni. Ott akar a gonosszal szemben megvédeni bennünket. Ez azt jelenti, hogy időnként mi fogunk szembe találkozni ezekkel a támadásokkal, a meg nem értéssel, a megvetettséggel, az indulatokkal és az összes többi a világból származó nehezen elhordozható ténnyel, de számíthatunk arra, hogy Isten megőriz bennünket ezek között a kísértések között, ezek között a nehézségek között is a gonosztól. És nyilvánvaló az is, hogy bennünket Isten ezzel a küldetéssel megkülönböztet a világtól. Itt emlékezzünk Jézusnak azokra a szavaira, amelyeket erről mondott, de nem rejtethetik el a hegyen épített város, hogyha egyszer Isten fölépít bennünket olyanná, ami kiemelkedik a pusztaságból, akkor azt messziről fogják látni. És ugyanígy nem rejtik a véka alá a lámpást sem. A mi életünkben, hogyha Jézus Krisztus világossága világít, akkor azt mások is észre fogják venni. Világítani fog az életünk, világítani fog a másokhoz való viszonyunk. Nagyon sok szempontból olyan fény költözik ebbe a sötét világba, ami másoknak a szemét szúrni fogja, mert hozzászoktak a sötétséghez. Amikor te tiszta életet élsz, és nem tapad a kezedhez hazugság és mocskos pénz, akkor ez a mások szemét szúrni fogja, és nem leszel kívánatos. De azt ígéri Jézus, hogy én őértük odaszentelem magam, azaz Jézus már eleget tett ezért, eleget tesz ezért, Azért, hogy mi is megszenteltek legyünk. A héten már említettem a sótartót, amit elkülönítenek arra, hogy a sót ebben tartsák. Ugye a sót azt nem szokták habzsolni. A világ sem tudja habzsolni a keresztény embereket, de arra néhány kis milligramra vagy gramra szükség van ahhoz, hogy jó íze legyen a világnak tőle. Nem törekedhetünk arra, hogy az egész világ elsózódjon, mert a só ebben a természetében egy konzerváló anyag, olyan, aminek a jelenlétében nem mennek végbe erjedési folyamatok és egyéb kémiai változások, de arra feltétlenül szükség van, hogy megízesítsük a világot, hogy valami olyan ízt vigyünk bele, amelyik nem jellemzi a világot egyébként. Tehát nekünk meg kell szentelődnünk ugyanazzal az igazsággal, amivel Jézus Krisztus meg volt szentelve, amit ő hordozott és ő hozott el ebbe a világba. De így folytatja. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy minnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Itt már kitárul a világ, ez azt jelenti, hogy Jézusnak a küldetése nem egy szűk körhöz küldetett, hanem azt mondja, hogy lesznek olyanok, akik már a mi bizonyságtételünkre fognak hinni Jézus Krisztusban. Jézus ezekért is könyörög, hogy akiknek mi bizonyságot teszünk, akár igével, akár szolgálattal, akár bármilyen dolgunkkal, vagy megláthatják rajtunk a Krisztust, azok el tudják hinni, meglássák azt az isteni valóságot, amit Isten elvégzett a mi szívünkben. Ebből egy nagyon fontosat emel ki itt az imádságban, ez pedig az egység. És látjuk, hogy Jézusnak a teljes életére nyilvánvalóan igaz volt, hogy mindenkor egységben volt Istennel. Amikor a tanítványait kiválasztja, előtte egy egész éjszakát imádsággal tölt. És úgy megy már oda a tanítványokhoz, és úgy csókolja meg őket, és úgy hívja el, hogy tudja, mert megküzdötte, hogy ki az, akit megszólítson. Júdást is megküzdötte, és őt is megszólította. És ezek az emberek kitartottak mellette mindvégig. De ugyanígy más dolgokban is. Amikor megtehette volna a kenyér megszaporítását, lehet imádság nélkül is. De ő bemutatta, hogy ő az élő Istennel van kapcsolatban. Az égre emelte szemeit, felemelte a kenyereket, megáldotta, utána a tanítványoknak adta, és azok széjjel osztották. Mindig megadta ezt a módot, amiben visszatükröződött az Istennel való egysége. Nem tapasztaltuk, hogy bármikor is Isten ellenében tett volna bármit. Ennek az egységnek kell létrejönnie az ő követőiben is. Én hiszem azt, hogy bennünket azt különböztet meg a világtól, hogy egyrészt Isten létrehozza ennek az átalakító folyamatnak a végén azt, hogy a személyiségünk egységessé válik. A pszichológia ezt úgy hívja, hogy kongruens személyiségé válik, akinek a ruházata, a megnyilvánulásai, a gondolkodása, a cselekedetei tökéletesen egybeesnek. Nem ruházkodik máshogy, mint ahogyan gondolkodik. Nagyon nehéz elhinni egy piercinges, hosszú, csapzott hajú emberről, hogy ő palástot vesz és fel fog menni a szószékre, és az Isten igéjét hirdeti. Mi nagyon sok olyat láttunk, akik beléptek a gyülekezetbe, nagyon kihívóan és újszerűen avantgárd módon öltöztek, és ahogy Isten átalakította a szívüket, egészen átváltozott az öltözködésük, átváltozott a viselkedésük, átváltozott, ahogyan beszéltek, eltűntek szófordulatok a szókészletükből. Isten ezt a fajta egységet szeretné létrehozni egyenként mindannyiunkban. És ugyanennek az egységnek kell megvalósulnia a házas életünkben. Átalakul az egymáshoz való viszonyunk, átalakul a másikkal való törődésünk, átalakul az, hogy előbbre helyezem magamat őnála, az ő szükségleteit az enyémeknél. Fontosabb számomra, és alázattal tudok neki szolgálni, amikor az ő erőtlenségeit látom. És ugyanez valósul meg a családi életünkben, ahol a gyermeknek megvan a maga tisztelete és tisztessége, de ahol nyilvánvalóak azok a az a hierarchia, az engedelmességi rend, amit Pál úgy ír le, hogy a feleség feje a férje, a férj feje a Krisztus, és ezen a családon belül, amelyiken ez a hierarchia megvalósul, a gyerekek is a helyén vannak. Nem kerül bálványként egy piedesztára, akit körbeugrálunk, és mindent a szerint csinálunk, ahogyan ő mondja. Itt nincsen panasz az engedelmességre, mert a szülők első szóra engedelmeskednek annak, amit a gyerek kér, hanem a maga helyén van, a maga tisztességében, és úgy látjuk őt valóban, mint Isten ajándékát, mint Isten ránk bízott értékét, akit nekünk formálnunk kell, és bizonyos fokig korlátoznunk, hogy Isten aztán föl tudja őt a saját céljaira használni. És ugyanezt az egységet szeretné létrehozni a gyülekezeteinkben, ahol az atyafiak jó egyetértésben vannak, és tiszta kezeket tudnak az élő Istenhez emelni, közös céljaik lesznek, amelyekben egységre tudnak jutni, hogy azt hogyan fogják elérni. És nagyon jó, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol Isten létrehív ilyen közösségeket, létrehív olyan presbitériumot, létrehív olyan közösségeket, akik megszólítanak másokat is, akik a saját gyülekezetük építésében plusz terheket vállalnak, és így tovább. Ezt mind-mind az Isten lelke végzi el, ezt az egységet ő formálja, és ez a világ számára feltűnik. Mert a világ csak a gonoszságban tud egységes lenni. Ezt is láttuk a héten, amikor egy emberként vádolják Jeremiást, amikor egy emberként vádolják Pált és viszik a helytartó elé, a gonoszságban azonnal egymásra talál a világ. A jó cselekvésében abban kerülgetik egymást, mert egymás érdekeit nem tudják tiszteletben tartani, és nem tudnak közös érdeknevezőkre jutni. Tehát nekünk egy csodálatos ajándékunk van Jézustól, illetve Istentől, ez pedig az a belső egység, ami Jézus Krisztus és az Atya között volt, és ő ebbe az egységbe hív be bennünket. Az Isten jelenlétében jön létre ez az egység. Ha mi elég időt, energiát fordítunk arra, hogy ezt a közösséget gyakoroljuk, akkor az ő lelke képes bennünket egyé formálni, olyan közös célokat adni, amire külön-külön nem volnánk alkalmasak. Emlékezzünk vissza például, amikor Pál Korintusba megérkezik, más volt neki egyedül küszködnie és próbálkozni létrehozni a korintusi gyülekezetet, de amikor megérkezik Szilász, és megérkezik Timóteus, onnantól kezdve felgyorsulnak az események. Mert a hívők közössége már többre volt képes, mint egyedül Pál. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Ilyen keményen, hogy atyám, azt akarom, nagyon ritkán halljuk Jézust imádkozni. Mit akar Jézus? Azt akarja, hogy mi is vele legyünk. Akarja ezt a közösséget, és nem csak erre a világra, a teremtett világra, amiben most itt fizikailag jelen vagyunk, hanem egy örök életre. Azaz ez egy meghívás számunkra, a mennyei világba. El kell hinnünk, hogy Jézus ígéreteinek a teljessége az ezután következik. Azaz egy olyan reménységet adhat a szívünkbe, hogyha meg is halunk, és fizikailag nem vagyunk már jelen ebben a világban, a Krisztussal való közösségünk folytatódik a mennyben. Itt kifejezetten azokról beszél, azok iránt kéri ezt, akik hittek neki, akiket neki adott az Atya. És ezt Isten szeretetből teszi. Itt jelenik meg ebben az imádságban a szeretet, mint egy fűzér, azzal is zárja le. Ez a másik dolog, ami a világban nincs jelen. A világban szeretetből nem csinálnak semmit. Vagy anyagi érdekből, vagy politikai érdekből, vagy gazdasági érdekből, vagy valami más érdekből, de a világot az érdek mozgatja. Ezzel szemben az Isten országában a fő mozgató erő a szeretet. A másik iránti szeretet, az, hogy én egy akarok lenni az Istennel, egy akarok lenni az Atyával, egy akarok lenni Krisztusban, a társammal, a gyülekezetben, a fele barátommal, azt mind-mind az Isten szeretete végzi el bennem. Ő az, aki kiárasztotta ránk Krisztusban ezt az ismeretet, hogy az Isten szeretet. Az Isten szeretetéről tett Jézus bizonyságot, az egész élete végig a szeretetről szólt. Szeretettel ment oda ahhoz, aki elesett, szeretettel tekintett az özvegyasszonyra, szeretettel tekintett arra, aki az utolsó fillérjét dobta be a persejbe, azzal, aki már 40 éve feküdt a betegségben, aki 10 év óta vérfolyásos volt, mindenkire szeretettel tekintett, azt úgy foglalja össze egy másik helyen az írás, hogy széllyel járt jót tévén. Bárhol megjelent Jézus, a cselekedeteit mindig a szeretet hatotta át. Vajon a mi cselekedeteinket is áthatja-e folyamatosan a szeretet? Tudunk-e áldozni erőt, pénzt, időt, alkalmat a másikra, a ránk bízottakra, a tőlünk idegenekre, adott esetben az ellenségeinkre? Tudunk-e pazarolni ebből a szeretetből azokra, akik számára Isten elkészítette, hogy legyen szeretetünk? Tovább adjuk-e az Isten szeretetét? Vagy pedig jobban szeretjük önmagunkat? Kényelmesebb önmagunkat szeretni, mint másokhoz oda menni, lehajolni, tovább vinni. Tegnap itt láttátok a tál és kendőt rajtam a Keresztjén Orvosok Magyarországi Társaságának az emblémáját. Én nagyon remélem, hogy tudok úgy szolgálni, ahogy Krisztus, hogy magam is tálat veszek, meg kendőt kötök magam elé, és mosom a mások lábát. Ezt tanultam a Mesteremtől, és azt kívánom, hogy ti is éljétek át ennek a gazdagságát, legyen a tiétek Jézus imádságának ez a gazdagsága, az egység és a szeretetnek a lelke, az, amelyik teljessé teheti az életünket. Az volna a feladatunk majd a csoportos beszélgetésen, hogy hogyan munkálkodik Isten az egységünkön, úgy a házaspári egységünkön, akár a gyülekezeti, családi egységünkön, és hogyan formált bennünket a szeretetben, hogyan tapasztaltuk meg Isten szeretetét az életünkben. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, szeretnénk téged dicsőíteni azért, mert te ott hagytad a mennyei várost, elhagytad és emberi testben testet öltöttél, közénk jöttél, megtapasztaltad mindazt a gyötrelmet, amit a bűn ebben a világban létrehozott. És köszönjük, hogy te elfogadtad az Atya küldetését, hogy te elszakasztottad magadat az ő szeretetétől, hogy az életedet adtad a kereszten azért, hogy nekünk is örök életünk lehessen. Köszönjük ezt a vallomásodat, amit Jánoson keresztül megtudhattunk. Köszönjük, hogy te most is imádkozol, értünk és könyörögsz az Atyánál, hogy megálljuk a helyünket. És gondolunk most azokra a testvéreinkre, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Akár betegség miatt, akár anyagiak miatt, akár bármi más miatt. Hiszen nekik is csak te tudsz segíteni. Köszönjük, hogy ezen a héten annyiszor átélhettük, annyiszor láthattuk, hogy valakinek a szomjúságát, éhségét, a szívbéli hiányosságait egyedül te tudod kipótolni, Istenünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te erre jöttél, hogy kipótold ezt a szükséget, hogy ezáltal teljes életet adjál nekünk, amelyik gazdag a szeretetben, a megbocsátásban, az irgalmasságban, a rád való figyelésben. És köszönjük a te igédet, amivel meggazdagítasz bennünket. Köszönjük, hogy annak az igazsága átjárhatja az életünket. Kérünk, Úrunk, hogy adj nekünk nyitott lelki szemeket, hogy legyen hely a szívünkben a te igédnek, és hogy az el tudja végezni a maga munkáját. Légy áldott azokért a tanításokért, amiket ezen a héten kaptunk. Kérünk, hogy te adj ezeknek az ige magvaknak növekedést, kiteljesedést, jó gyümölcsözést, és azt, hogy tudjuk ezt továbbadni mindazoknak, akik ezt várják és szomjazzák. Amen.